A magyar autósok túlnyomó többsége egyáltalán nincs biztosítva a vadbalesetek ellen, pedig az őszi hónapokban megszaporodnak a nagyvadakkal történő ütközések. Azonban a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nem elegendő ilyen helyzetekben. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkoszok Magyarországi Szövetsége. A kaszkó biztosítás védelmet nyújthatna, azonban Magyarországon stagnál a piac, és messze le van maradva a nyugat-európai szintől. A szövetség elnökével Pap Lajossal Imre Lőrinc beszélgetett.
Amennyiben elütünk egy nagy vadat, kár keletkezik az autónkban, nehogy Isten a maga az állat is elpusztul, ez szintén beszédtémára érdemes, hogy ilyenkor mi a teendő, de először beszéljünk arról, hogyha az autónkban kár keletkezik, akkor egy sima gépjármű felelősségbiztosítás esetén bízhatunk bármiben, vagy ehhez azért egy profibb, specializáltabb biztosítás szükséges?
Amennyiben valaki sajnálatos módon elüt egy vadat, úgy legtöbbször azért arra kell számítania, hogy ez egy önhibás károkozásnak minősül. Azaz a kötelező gépjármű biztosítás, tehát a normál kötelezően megkötendő gépjármű felelősségbiztosítás nem ad erre fedezetet. Kártérítés ilyenkor csak akkor járhat az autósnak, hogyha az adott területet működtető vadászatra jogosult szervezet hibát vétett, nevezetesen például egy vadászat során nem jó irányba hajtották a vadakat. Egyébként, tehát a legtöbb esetben a gépjármű kötelező felelősségbiztosítása nem térít. Azaz egy másik biztosítást mindenféleképpen érdemes kötnünk, ez pedig a kaszkó biztosítás, amelyik teljes körű védelmet tud nyújtani számunkra, és megfelelő önrész mellett a kárunkat megtéríti. Van még egy lehetőség, ez pedig egy kiegészítő biztosítás, amit a biztosítók ugye vadkár biztosításként emlegetnek, ez kötelező felelősségbiztosítás mellé köthető.
A kaszkó mellé szükséges ilyen vadkárbiztosítás, vagy külön-külön is működőképes a dolog?
Nem, vagy kaszkószerződés, egy teljes körű kaszkószerződés ad megfelelő védelmet a vadakkal történt ütközés esetére, vagy pedig kötelező biztosítás mellé több biztosítás elérhető az úgynevezett vadkárbiztosítás. Ez egy kiegészítő és a gépjármű kötelező felelősségbiztosítása mellé köthető. Ami sajnálatos, hogy Magyarországon nagyon alacsony a kaszkó penetráció, a 20% alatti, vagy körülbelül 20%-os penetráció duplájára lenne szükség tulajdonképpen a fejlettebb, a nyugatabbra lévő országoknál ennél sokkal jobb arányban találunk kaszkó biztosításokat.
Említette, hogy amennyiben csak kötelező biztosításunk van, és elütünk egy vadat, amely kárt okoz a gépjárművünkben, akkor gyakorlatilag alig marad lehetőségünk arra, hogy ilyenkor a vadásztársaság felelősségére hivatkozva a biztosítótól kérjük a kárunk kompenzálását. Említette, hogy nem jó irányba hajtották a vadakat, mondjuk egy vadászati időszakban, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt így bebizonyítani a biztosítónak az ugye nem tudom mennyire életszerű, tehát azért legtöbbször inkább a napi gyakorlat azt mutatja, hogyha sima KGFB-vel rendelkezünk és felhívjuk a biztosítót, akkor hát inkább ő azt mondja, hogy erre semmiképp se tudok fizetni.
Nagy valószínűséggel így lesz, és ráadásul ugye itt a vadászatra jogosult szervezet felé tudunk fellépni, tehát itt nem a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nyújtó biztosító irányába, hanem a vadásztársaság, illetve a vadászatra jogosult szervezet irányába tudunk fellépni, és valóban ez nem egy könnyű bizonyítás. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy kaszkó biztosítással védje magát. Ugye a kaszkó biztosítás nem csak a vad általi ütközés, vadakkal való ütközésre nyújt védelmet, hanem még ha jó vezetők vagyunk, akkor is a segítségünkre tud sietni, hogyha mondjuk egy természeti kár következik, például jégeső.
És hogyha elpusztul az állat, akkor nekünk amellett, hogy adott esetben az autónk kárát is valahogy ki kell gazdálkodnunk, még a vadásztársaság felé is van kötelezettségünk?
Igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy az elpusztult állatot egyrészt nem szabad elvinni, mert az nem minket, hanem a vadászatra jogosult szervezetet illeti, így annak elvitele szabálysértési vagy büntető eljárást von maga után, tehát lopásnak minősül mindenféleképpen. Ezen kívül ugye a vadnak az értékét is meg kell, hogy térítsük, Nagyon-nagyon fontos az, hogy tényleg komolyan vegyük a figyelemfelhívó táblákat azokon a területeken, ahol vadbeszélyre figyelmeztetnek, ott valóban lassítsunk be, és nagyon körültekintően járjunk el, különösen szürkületben éjszaka.
Vannak egyébként ökölszabályok arra vonatkozóan, hogy vagy mit javasolna, hány százalékkal lassítsunk mondjuk megadott maximális sebességhatár, amúgy egy adott útszakaszon 90 km/h, de jön a vadveszélyt jelző tábla, ilyenkor mennyire ildomos érdemes lelassítanunk, hogy egyébként még életszerűen meg tudjunk állni adott esetben, hogyha felbukkan egy nagy vad.
Ennek kifejezetten nem vagyok szakértő, csak gyakorló és sokat vezető autós tudok nyilatkozni ebben a témában. Volt egy olyan utam, ahol én 8 őzzel szarvassal találkoztam az utam során egy ilyen éjszakai vezetés alkalmával. Szerintem, aki valamán látott, meglátott őzet, nagyvadat a út mentén, az árokparton, stb., azt tudja, hogy hát ez egy ilyen kétharmadra, tehát egy ilyen 30%-kal legalább mérsékeltem a sebességemet, tehát én azt gondolom, hogy a biztonságos megállás érdekében jelentős sebességcsökkentést érdemes végrehajtani. Az befolyásolja ezt, hogy ki hogy érzi, hogy mennyi idő alatt, illetve milyen gyorsan tud megállni egy adott vészfékezést igénylő szituációban. Az biztos, hogy ezek a vadfelbukkanások legtöbb esetben rendkívül hirtelen következnek be, tehát nem arról van szó, hogy az út mentén meglátunk egy vadat, és akkor az szépen majd elénk porotkál, hanem bokorból, erdő, fás területről ugrik elé. De egyébként lehet számítani arra, hogyha valahol előttünk messze átfutott valami, akkor meg kifejezetten lassítanunk érdemes, hisz legtöbb esetben nem egy vad szalad át az úttesten, hanem csapatostul érkeznek általában a nagy vadak is.
Említette ezt a 20%-os kaszkó penetrációt. Ebben a tekintetben van valamilyen növekedés, vagy itt erről egyáltalán nem lehet beszámolni, inkább stagnál a piac?
Sajnos évek óta stagnál a piac, sőt a flotta kaszkó biztosítások területén csökkenés is tapasztalható. Ezt a trendet mindenképpen érdemes lenne megfordítani. Nyilván a piaci szereplőknek gazdasági érdeke is fűződik ehhez, ugyanakkor a lakosságnak is nagyon komolyan el kéne gondolkozni ezen. Hogy említettem, a természeti károk ellen a legjobb vezetők sem rendelkeznek védelemmel, tehát akik kint parkolnak, azok számára egy jégeső, egy viharkár ugyanolyan veszélye jár, mint akik kevésbé jól vezetnek. És akiknek még garázsuk van, azok is ugye kirándulnak, elmennek szabadságra, ahol ugyancsak találkozhatnak a természet kényebbik arcával, és komoly károkat szenvedhet az autójuk, amely kaszkó biztosítás nélkül gyakorlatilag nagyon nagy veszélyben van, hiszen különösen az új gépjárművek javítása rendkívül sokba kerül, milliós nagyságrendű javításokra lehet számolni, akár egy égkár esetén is, amit nem nagyon könnyű saját zsebből kifizetni. Tehát én mindenkinek azt mondanám, hogy igyekezzen megtalálni a számára a megfelelő kaszkóvédelmet is, azok is, akik még életükben soha nem okoztak kárt másoknak.
Pap Lajost, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökét hallották. Befagyott a céges műtárgy piaca az utóbbi években. A 2000-es évek közepéig a kedvező adózási lehetőségeknek köszönhetően sok vállalat épített fel, jobbára a magyar kortárs művészek alkotásaiból saját gyűjteményeket. Ezek egy része ma már csak irodai falakon lóg vagy raktárakban pihen. Balogh Máté András, az Artist Business Platform ügyvezető igazgatója szerint ismét meg kell ismertetni a cégekkel az értékalapú gondolkodást a művészetek területén is. Pédi Nagykata beszélgetése.
Egy közeljövőbeli konferencia kapcsán került elő egy nagyon érdekes művészeti és gazdasági konstrukció, méghozzá az, hogy vajon miért érdemes ma a vállalatoknak, cégeknek, legyen az multi vagy akár kisebb cég, értékalapon képzőművészeti gyűjteményeket építeni. Addig, amíg Magyarországon ehhez kapcsolódott egyfajta adókedvezmény, addig mondjuk úgy, hogy virágzott ez a tevékenység idehaza is, aztán elkövetkezett egy hosszabb időszak, amikor már ez nem volt adott, és ez valamennyire megakasztotta ezt a tevékenységet. Most hogyan áll a céges gyűjtemények szerepe ebben a szektorban? Hogyan látod?
Hogy hogyan áll, az inkább fekszik, és található mindenféle jobb esetben az irodákban, rosszabb esetben becsomagolva a tárolókban. Alapvetőleg a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén és 2000-es évek elejé közepéig nagyon szépen, igen, ahogy mondtad, virágzóban volt, akkor nagyon sok cég épített valamilyen módon gyűjteményeket. Ezeket leginkább passzívabb formában használták, tehát ezt úgy értjük, hogy kint voltak a falakon. Az irodákat díszítették, főleg a magyar kortárs művészeknek az alkotásairól beszélhetünk. És aztán, amikor a 2008 és 2011-12 között ez a terület befagyott, onnantól számítódott az, hogy eltűntek azok a szereplők a vállalati marketing, kommunikáció, HR, vagy akár felsővezetői menedzsmenti területekről, akik még tudták, hogy ezek a műtárgyak vannak. És így szépen a feledés homályába merült nagyon sok mindenkinél, természetesen vannak tiszteletre méltó példák, akik még mindig próbálnak pozitívan és aktívan hozzányúlni ezekhez a gyűjteményekhez, de leginkább most ez egy ilyen passzív állapotban lévő terület.
De ez most azt jelenti, hogy ezek a gyűjtemények léteznek, csak maximum a falakon vannak, vagy a raktárakban, nem szaporodnak, és nem is adják el őket? Tehát nincs forgalomban egyik sem?
Nincsenek. Ugye alapvetőleg voltak az elmúlt években próbálkozások arra, hogy egyes cégek eladták a gyűjteményeiket, ami egy elég nagy bevállalás, mert ugye ez a könyvelés technikailag nehéz értelmezni azt, ami műtárgynak hívunk. Viszont leginkább tényleg arról szól, hogy nem növekszik semmi, tehát hogy passzívan állnak ezek a gyűjtemények.
De vajon az értékük az legalább mozog valamelyik irányba, vagy valamilyen irányba?
Elméletileg van egy szabályzat, hogy évente egyszer meg kell nézni, hogy mennyit érnek ezek a műtárgyak, mennyire vannak biztonságban, jó állapotban. Gyakorlatilag a könyvekbe beírják, de nem számottevő. Tehát, hogy leginkább azt mondanám, hogy senki nem tudja, hogy mennyit érnek ezek a műtárgyak azokon a szakértőkön kívül, akik évente egyszer megnézik.
Az, hogy mennyit ér, az azon is múlik, hogy annak idején, amikor elkezdték fölépíteni a cégek ezeket a gyűjteményeket, kik válogatták ki azt, hogy kitől vásárol a cég. Tehát kurátorok, jó szemmel, értékálló vagy értéket növelő tárgyakat vásároltak-e meg? Milyen források vannak erre nézve?
A művészeti tanácsadók, akik megjelentek ezek még a vállalatoknál, ők nagyon jó szakértők mind a mai napig. Nagyon sok mindenkivel jobban vagyunk, ismerjük őket. Pontosan ezért van szerencsénk azt tudni, hogy mely cégek hogyan gyűjthettek, és ugye az elmúlt 20 évben, vagy ha 25 évben ezek a cégek jogutódjai kik lettek, és hova kerülhettek ezek a gyűjtemények. Alapvetőleg jobb esetben koncepció mentén gyűjtöttek, rosszabb esetben pedig megérzés alapján, mondjuk ilyen szépen. Az egyik legszebb gyűjtemény ebből a szempontból az a Raiffeisen gyűjtemény, ez egy csodálatos gyűjtemény, vagy éppen az Equilornak a képzőművészeti gyűjteménye, ugye az Equilor Final, aminek most is azért még aktívan odafigyel Gereben Katalina, hogy ezt az egészet gondozza művészettörténészként.
Ha jól sejtem, akkor jobbára bankok, pénzintézetek voltak itt azok, akik
ezt elkezdték. Így van, így van.
Ezek mennyire nyilvánosak?
És semennyire.
Semennyire, tehát nem lehet őket megnézni sem.
Igen, ez egy világstandard, szóval hogyha megnézzük, hogy a Deutsche Bank, ami a világ egyik legnagyobb gyűjteményével rendelkezik, leginkább felépített gyűjteményével, vagy a UBS, aki svájci cég, vagy a Nestlé gyűjteménye, vagy nagyon sok központi banknak van gyűjteménye országos szinten. Ez annak függvénye, hogy a cégek mennyire gondolkoznak nyitottan, és mennyire tudják, hogy hogy épül be a vállalati kultúrába ez a gyűjtemény. Tehát, hogy van, ahol szerveznek rá kiállításokat, van, ahol a gyűjteményből kölcsön adnak más nemzetközi kiállításoknak, mint hogyha múzeumként definiálnák magukat, természetesen többi gyűjtemény. Magyarországon ez kicsit másképp alakult.
Nézzük akkor meg ezeknek a szerepét és a funkcióját. Ha most eltekintünk attól, hogy annak idején, régebben lehetett adókedvezményt kapni ezek beszerzésére, milyen funkciója, szerepe van ezeknek a gyűjteményeknek? Ugye egyrészről mindenképpen a kortárs piacon valamiféle forrást jelent, tehát támogatja az alkotókat. Másrészt a vállalaton belül kell, hogy legyen valamilyen szerepe, funkciója. Ez vajon mi lehet?
Ma elsődlegesen employer branding célzatú, azaz ugye a munkavállalók felé értékvállalás, tehát a vállalati kultúrának a terjesztésének az egyik eszköze, ami gyakorlatilag arról szól, hogy jobb helyeken úgy gondolkoznak ezekről a műtárgyakról, hogy ott vannak a falakon, és ne csak annyi legyen, hogy a munkatársak egy idő után megszokják őket, hanem megfogják a kezüket, és mondjuk minitárlatvezetéseket szerveznek nekik, cégeknek, a partnereinek szerveznek eseményt ezekkel a műtárgyakkal. Ilyen rendezvényszervezési szempontokat vezetnek be gyakorlatilag.
Vannak új belépők erre a piacra, a cég oldalról?
Mi pont ezen dolgozunk, hogy legyenek. Az, amiről beszéltél is az elején, hogy értékalapú gondolkozás, az egy nagyon fontos vállalás, de ezen túl pedig tényleg meg kell tudni a vállalatoknak mondani, hogy hogyan lehet ezt jól használni, tehát hogy mi lehet az érdek mögötte, hogy elkezdjenek építkezni. Meg természetesen ez sok irányú, tehát meg kell tanítani a menedzsmentnek, hogy mire jó, hogyan tudják használni, meg kell tanítani a marketing, kommunikációs rendezvény és HR területeknek, hogy ők mire tudják használni, és nem utolsó sorban a gazdasági vezetőségnek, hogy ezek a műtárgyak hogyan is hasznosulnak a könyvekben, tehát ez nem csúnya a számszaki történet, de általában azért úgy szokott ez működni, mint minden más művészeti finanszírozás, minden művészeti támogatások, szponzorációk tekintetében, hogy leginkább egy felsővezető az, aki úgymond a nagykövetként az ügy mellé áll, viszi, talál maga mellé egy olyan felelős gondolkozót a menedzsmentben, aki a gyakorlati területen is ott van, és akkor rábízhatja, és innentől kezdve, ha ügyesen tudnak dolgozni és kitartóan, akkor ugye budgetet is kap ez az ügy, és akkor innentől kezdve, amikor egy vállalatnál bekerült a költségvetésbe, akkor onnantól kezdve egy éven keresztül nagyobb valószínűséggel biztos nem fog kikerülni. De ugye itt jön egy másik nehézség a dolognak, hogy hosszú távban kell ezekkel gondolkozni, mert a művészet akkor tudja kifejteni leginkább a hatását, tehát leginkább 3 év az, ami minimálisan kellene, hogy emellé összpontosuljon, vagy ide kapcsolódjon. Ezeken kell nagyon sokat dolgozni, hogy bebiztosítsák, bebizonyítják a cég egyre több területén dolgozó számára, hogy van értelme.
Balogh Máté Andrást, az Artis Business Platform ügyvezető igazgatóját hallották. 6:57 van, 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.